Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna a magasságban. Virág vasárnap délutáni ünnepi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy megérkezhettünk virág vasárnap ünnepére. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy bárhol is legyünk, és bármi legyen a lelkünkbe, legyünk akár mélységben, vagy magasságban. Köszönjük, Urunk, hogy neked van utad hozzánk. Ahogyan utat készítettél, amikor felmentél Jeruzsálembe, és ez az út mindenkihez vezethetett volna, farizeusokhoz, írástudókhoz, pogányokhoz, bűnösökhöz, paráznákhoz. De, Urunk, ha nem akarták ezt az utat befogadni a szívükbe, nem törhetted fel az utat az ő lelkükig. Ó, Urunk, ma is elhoztad az alkalmas időt minnyájunk számára, és dicsőítünk téged azért, amikor felismertük, hogy alkalmas a mi életünk számára, hogy a virág vasárnap nem telhet el úgy el fölöttünk, hogy ne tudnánk együtt imádni téged, és újongva mondani, hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, hozsánna a magasságban, segíts most, Urunk. Urunk, te látod, hogy miben van szükségünk a te segítségedre, a te királyi hatalmadra, hogy miben van szükségünk, hogy mellénk állj a te alázatos szelíd lelkeddel. Jöjj hát, Urunk, és emelj fel bennünket, hogy a mai ünnepen ne csak a külsőségek legyenek ünnepélyesek, ne csak egy liturgia tegye azt ünnepélyessé. Engedd meg, Urunk, hogy a lelkünk legyen ünneplőbe, hogy a lelkünk tartalma legyen ünnepi, hogy ma te oda be tudsz vonulni, mint királyoknak királya és uraknak ura. Urunk, meghódol te előtted a mi lelkünk, mert te a te nagyságodat abban éled meg, hogy alászállsz a kicsinyekhez. Magasztalunk azért, hogy hozzánk is van most utad ebben az órában. Nyisd meg, Urunk, számunkra a virág vasárnapi evangélium csodáját, hogy megérthessük, befogadhassuk, és mi is gyakorolhassuk ezt a mindennapi életünkben. Jézusért kérünk, Urunk, légy közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Lukács evangéliumának 19. részéből a 37. verssel kezdődőleg, a 48. verssel bezárólag, s olvasom még Istenünknek igéjét az első korintusi levélnek 6. részeiből. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, s ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat, de ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, s nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva neki. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt, rajongott érte. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. avagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Kedves szeretett testvérek, a világ kereszténységében, virág vasárnapon minden figyelem, mind a mai napig Jeruzsálem felé irányul. Hiszen mind a mai napig a kereszténységnek a köldöke, bármilyen szempontból is nézzük, Jeruzsálem. Jézus korában is úgy tartották, hogy a világ középpontja, a világ köldöke, különösképpen spirituális értelemben, Jeruzsálemben van, mert ott volt a Szent Város. A Szent Városban pedig ott volt a Szent Templom, a Jeruzsálemi Nagy Templom, ahonnan a világ összes irányából a zsidóság a nagy ünnepekre, mint a Szérúzsa ezer irányából hazaérkezett, de hallunk arról is, amikor a pogányok szívébe vágyakozás ébred, és elindulnak Jeruzsálembe közelebbről azért a görögök, hogy lássák Jézust. A templom egy csodálatos hely volt, ahol a mindenható Isten lakozott. Már Salamon király idejében is arról hallunk, hogy az Úr ott helyezte el nevét. És amikor az Úr jelen volt, amikor Salamon felszentelte a templomot, az első salamoni templomot, akkor arról hallunk, hogy egy óriási költ szállott alá is betöltötte a templomot, mégpedig a szentek szentjét, ahol el volt helyezve az a szövetség ládája, ami tudjuk, hogy nem lehetett megérinteni kimondottan a felületét, a felszínét nem, hiszen tudunk arról az ószövetségi híradásokból, hogy az Isten jelenlétének a kisugárzása volt rajta. Úzzia éppen ezért veszítette el életét, mert megérintette. Éppen ezért szereltek fel erre a csodálatos ládára olyan hordozó rudakat, amelyeknek a mentén a papok hordozni tudták a szövetség ládáját. Nagyon sokszor köszönhette ennek a nép, akár a harci győzelmét is. Amíg ez a láda ott volt a templomban, ott lakozott Istennek a szentsége a nép között. De a templom egészen más irányt kezd venni. De azon a jeruzsálemi napon, azon a csodás virág vasárnapon, amikor az Úr Jézus felmegy Jeruzsálembe, még nagyban folyik a kultusz. Tulajdonképpen ezt akarja szimbolizálni az evangéliumokban az a példázat is, amikor az Úr Jézus a jeruzsálemi bevonulása után majd a gyümölcs nélküli fügefának a lombjai közé ereszti a kezét, és azt találja, hogy gyönyörű, zöldellő, buja, csodás a fa koronája, csak éppen gyümölcstelen. A korabeli Jeruzsálemben csodásan működött a rendszer, az egyházi liturgia, a kultusz, csodásan ki volt virulva, mint egy zöldellő fa, csak éppen gyümölcsöt nem tudott teremni, mert Istent nem vették komolyan az élet legapróbb mi voltjában sem. Nagyon érdekes meglátni, hogy az Úr Jézus honnan indul el Jeruzsálemben. Onnan tudjuk ezt, hogy földrajzi területként a Genezáret tavától indul, amely körülbelül egy 200 méterrel volt a tengerszint alatt. Sóvá az Úr Jézus elmegy, és amiről szól, hogy felmegy, és felemeltetik Jeruzsálembe, Jeruzsálem körülbelül 760 méterrel volt a tengerszint fölött. Csodálatos dolog belegondolni abba, hogy amíg az Úr Jézus fizikailag és földrajzilag felfelé halad és felemeltetik, majd egészen felemeltetik a Golgota keresztjéig, addig lélekben egy csodálatos alászállás megy folyamatban, ahogyan ő készül bevonulni Jeruzsálembe. Számára egészen más jelent ez a virág vasárnap, mint a tömeg számára. A tömeg egy király jelöltet lát az Úr Jézusban, és mindent megtesznek, hogy méltóképpen üdvözöljék és köszöntsék. Ha eléggé jártasak vagyunk az Ószövetségben, és utána nézünk annak, hogy hogyan is választotta meg az ószövetségi nép a királyait, akkor azt látjuk, hogy nem az Úr Jézus az első, aki Szamár háton vonul be. Dávid király az ő fiát, Salamont, felültette egy olyan vemhes Szamár csikó hátára, amely gyakorlatilag elvitte őt Szihonba, ahol őt felkenték a zsidó nép királyává. Vagyis a király választásnak, a beiktatásnak a megelőző ceremóniájához hozzá tartozott a Szamára való ülés. Szamár csikónak rendkívül sokrétű üzenete volt a nép körében, amely még eddig nem volt betörve, nem volt még hám a hátán. Azt jelentette, hogy liturgikus, szent használatra van elkészítve. Ne feledjük, az Úr Jézus ilyenre fog felülni. Az Isten szenvedő szolgája vonul be Jeruzsálembe, nem pedig egy önmagát megdicsőíteni akaró és királyválasztó jelölt. Aztán arról is hallhatunk, hogy Jéhut, amikor királlyá választják, a templom lépcsőire, a grádicsok lépcsőire helyezik rá az emberek, az elüljárók, az ő felső ruhájukat. Az Úr Jézussal is ugyanezt teszik. A sokaságból sokan leveszik felső ruhájukat, és az Úr Jézus elé helyezik, mint egy megalázkodva ő előtte, hogy elfogadlak téged magam fölé, magam felé helyezlek téged, Jézus. De milyen magunk fölé helyezés volt ez virág vasárnap, amikor Jézus nem a lelkek királyaként fogadják, hanem egy egyszerű politikai, hatalmi uralkodóként. Csupán annyit ismertek el virág vasárnap Jeruzsálemben, hogy a jelenlegi jelöltek között te vagy a legjobb. Te meg tudtad vendégelni az 5000-et. Neked hatalmad volt a betegek fölött, hogy meggyógyítsd őket. Neked volt hatalmad arra, hogy a gadarainak a szellemi, pszichés megszállottságát is el tud venni, hogy felold. Nincs ilyen jelölt Izrael földjén még egy, mint te. Ezt ismerték el. De hogy ki tudták volna mondani egyen-egyenként, hogy Jézus legyél az én életem királya, ettől ezek az emberek nagyon távol voltak. És a mai virág vasárnapon is ez a nagy kérdés, hogy újra ismétlődik-e az első virág vasárnapi bevonulás, hogy csak azt tudom-e elismerni, hogy Jézus, te egy nagy ember voltál, csak azt tudom-e elismerni, hogy Jézus egy csodálatos vallás alapító egy a sok közül, vagy el tudom-e mondani személyesen, Úr Jézus, szükségem van rád, olyan sok úr és király van ebben a világban, aki mégis bebizonyosodik, hogy erőtelen, amikor cselekednie kéne. Uram, neked van hatalmad. Van hatalmad arra, hogy megtedd, amit meg kell tenned. Igen, hitákkal kell nekünk ma királyt választanunk, mégpedig a lelkünknek a királyát. Óriási kihívás ez. Nem mindegy, hogy kit ültetek az életem trónusára. Nem mindegy, hogy önmagad teszem-e oda, mert kiben bízhatnánk másba, hát magunkra azért csak számíthatunk. Nagyon sok fele barátunk így gondolja el a hitet. Magamban még nem csalódtam. Igen, addig, amíg nem kap szívinfarktust, vagy agyvérzést, vagy valamilyen hirtelen trauma, tragédia nem éri, vagy amikor éppen szükség lenne az erőn létére, és ledönti egy egyszerű vírus, ilyenkor érti meg az ember azt, hogy mi nem vagyunk kiszámíthatóak. Törékeny az életünk, ma vagyunk, látszunk, de hogy a következő órában hol vagyunk és milyen erőnlétben, ezzel nem mi rendelkezünk. Mégis megtesszük nagyon sokszor, hogy lelkünk trónusára oda tudjuk ültetni az életünkben oly fontossá vált embereket, egészen a szülőktől kezdve a gyermekig, a házastársig, vagy egy fontos munkatársi kapcsolatot is sorolhatnánk. Nem mindegy, hogy lelkünk trónusán kiül. Nem mindegy, hogy kivel indulunk el a nagy hétre. Nem mindegy, hogy ki fog ülni a lelkem trónusán, amikor nagy pénteken a Golgotai kereszt alatt imádságos csöndben meghajtom a fejemet. Farizeusok úgy fognak ott állni, hogy a lelkük trónusán nem az Isten egyszülött fia ül, őt felültetik a Golgotai keresztfára. És hogy mondjam el, hogy mégis ez a keresztfa lesz a világ egyetlen és legcsodálatosabb, legméltóbb szószéke, mert olyan ige hirdetés még soha nem hangzott el, mint ami az Úr Jézus ajkáról hangzik, miközben kitöltetik a lelkébe minden ember bűne, és felkiált, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Majd amikor a sokasságra néz, és látja majd a vádló tekinteteket, hallja a szitok szókat, a sok kétkedést, a gyalázkodást, mindazok ajkáról is, akik a templomban nap mint nap megfordultak, akkor így tud imádkozni, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És talán a legszebb ige hirdetés, amely mindnyájunk életének ige hirdetésévé kéne, hogy legyen, az az, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nincs még egy ilyen értékes szószék, mint a nagypénteki Golgotai kereszt. És boldog az az ember, aki azt a hirdetőt, azt az ige hirdetőt, aki erre a Golgotai keresztre készül, már virágvasárnap a szívébe tudja fogadni, és el tudja fogadni élete királyának. A nagy veszedelem az, hogy sokszor mi akarunk uralkodni. Mi akarjuk uralmunk alá hajtani a lehetőségeket, a vágyainkat, az elképzeléseket, a hozzá tartozóinknak az idejét is mi akarjuk sokszor uralni, és észre sem vesszük magunkat, hogy a szelíd lélekből uralkodó lett, és csak Jézusban tudunk vissza szelidülni, mert komolyan kell, hogy vegyük az Isten országájának a mértani utasítását, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, de aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. De nehéz lesz nekünk, ami ó emberünkkel felfogni, befogadni, megcselekedni. Az Úr Jézusnak olyan csodálatos az a lelki tudatossága, amellyel felmegy Jeruzsálembe. Nagyon jól tudja, hogy a tanítványok részéről mire számíthat majd. Tudja és látja, amikor rátekint a Szent Városra, az Olajfák hegyéről, a Betfagi hegyéről, és látja a Golgotát, látja a főpapi udvart. Nagyon jól látja, hogy ott mit fognak történni. Mégis van ereje a virágvasárnapi ige hirdetéshez, és van ereje végig menni a virágvasárnapi bevonulás egész liturgiáján, hiszen az Úr Jézus a korabeli király választásnak a ceremóniáján megy végig, amikor bevonul, amikor fogadja a nép köszöntését, amikor eljut egészen a templomig. Hiszen az a királyságnak is a központi helye, hiszen Isten a választott népnek egyetlen királya. Ne feledjük, Isten népe nagyon sokáig Isten királyságban élt, teokráciában. A mai világ is elég idegen ettől, inkább válasz demokráciát, különböző izmusokat, de hogy az életünkre nézve elfogadjuk ezt a teokratikus rendet, az Isten uralmát, az Isten királyságát, Isten adjon nekünk bátorságot, hogy ezt tudjuk kérni és befogadni a mindennapi életünkbe. Amikor az Úr Jézus bevonul, akkor a sokaság csodálatos zsoltárokat énekel, a hallél zsoltárokat. Ez a 11. zsoltártól a 118. terjedő zsoltárok, és tessenek megengedni, hogy néhány részletet ezekből felolvassak. a 69. Zsoltárból. Érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír az arcomat, idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám, mert a házad iránti féltő szeretet emészt engem, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Virágvasárnap valóra válik a 69. Zsoltár, és ha tovább megyünk a 118. Zsoltárra, a nép ajka megvalósítja ezt a csodálatos ószövetségi igéket. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkbe, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Óram, segíts meg, óram, adj szerencsét, áldott, aki az Úr nevében jött. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál, mert az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Csodálatos dolog, hogy az Isten igéje hogyan tud valósággá válni. Virágvasárnap minden mozzanata beteljesedése az isteni ígéreteknek, és ugyanez vonatkozik majd a nagyheti eseményekre is. Kérdés csak az, hogy engedjük-e, hogy a mi életünkben is valóságá legyen Isten ígéreteinek a beteljesedése. Odahajtom-e a fejemet, a szívemet nap mint nap az Isten igéjéhez? Hajlandó vagyok-e megismerni az Isten ígéreteit és kijelentéseit? És hogyha hittel tudom oda bízni magam, rá fogunk jönni arra, hogy Isten minden egyes nappal egy-egy ígéretét teszi számomra élővé és hatóvá. Csodálatos, amikor így tudunk együtt lenni az Úrral, hogy az ő igéje, lelkének szeretete ott dobog az életünkben, a szívünkben. Vágyakozzunk ezután a közelség után. Sajnos a korabeli egyházi vezetők nem vágyakoztak az Úr Jézus iránti közelségre, sőt, fel vannak háborodva, felszólítják az Urat, hogy helyezz hatályon kívülivé azt a hitvallást, amit most a nép mondott a Zsoltárok által, hogy te Úr vagy, hogy te királyként vonulsz be Jeruzsálembe. És az Úr azt mondja, hogy ha ezek elnémulnak, akkor a kövek fognak kiáltani, nem hallottátok-e, hogy kicsinyek szája által magasztaltatik az Úr. A kicsinyekben ott vannak a gyermekek, de a kicsinyekben ott vannak azok is, akik Krisztust átadott élettel követik. De jó lenne ilyen kicsinyévé válni az Úrnak, aki tudok fénysugarat adni. Tudom az Urat dicsőíteni, ott van az ajkamon a magasztalás. Tudnunk kell a hozsánna kijelentésről azt, hogy a régi időszakban a papok használták elég intenzíven bizonyos liturgiai elemekként, különösképpen amikor szárazabb évszakokban kimondottan esőért imádkoztak, akkor nagyon sokszor egymás után szinte könyörögve, sírva kiáltották és mondták, az Urat segítségül hívva, hogy hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, s itt az esőre gondoltak, a felülről jövő áldásra, és a hozsánna azt is jelenti, a hosszánná, segíts most, Uram! Ebből a szíved szorongató, szükségből kiáltó gyönyörű imából virágvasárnap háladó, dicsőítő imádság lesz, amikor Jézus vonul be. Szeretnénk ezt mi is átélni a mindennapjainkban? Hogy a sokszor könnyek között elmondott imáink, a sokszor sírva elolvasott drága igék dicsőítésé váljanak a szívünkbe. Csupán azért, mert Jézus jelenlétében vagyok, és az ő jelenlétében imádkozom. Mi az, ami az Úr Jézus jelenlétének a feltétele? Hát a tiszta szív. Az a tiszta szív, amely el tudja engedni a bűnt, amely nem ragaszkodik a szeretetlenséghez, amely nem örül együtt kárörvendő módon másoknak a bántásán, vajon elég tiszta szívvel tudunk-e imádkozni és könyörögni? A virág vasárnapi sokasság egy részét betöltötte az élótizmusnak a harcos ingerültsége, akik csak úgy tudták elképzelni Izrael népének a felszabadítását, ha vért ontanak, s így a római hatalomnak az igáját le tudják rántani magukról. Ők is Jézusban reménykedtek, majd ő lesz a harcos király, az új Dávid. Dávid királynak nagyon sok hódítás tudható be, és sajnos rengeteg vér tapadt a kezéhez. Tudjuk, hogy ezért nem ő építhette fel az első templomot, hanem csak a fia, majd Salamon. Vajon a mi kezünkhöz virágvasárnapján mi tapad? Vagy az ajkunkhoz, vagy a gondolatainkhoz? Ha le tudjuk tenni mindazt, ami nem méltó az Úr Jézushoz, én úgy gondolom, hogy ha tiszta kezeket tudunk felemelni, ahogy a Timóteus levél írja, és úgy tudunk imádkozni Jézus jelenlétében, ő a legnagyobb lelki szomorúságunkat is hála adássá tudja fordítani, már csak azon ige bizonyságtétele alapján is, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Sokszor még ereje sincs az embernek ahhoz, hogy ezt igazán valóságosan el tudja hinni. Van, amikor az ember olyan mélyen van, hogy ez az ige vigasztaló igeként úgy van az életünkbe, mint a fuldoklónak a mentőkötél, hogy Uram, jó tudni, hogy ez az ige mit mond, számomra is valóság legyen. És ezért mondja az ige, hogy jó az Úr, mert ismeri az övéit, nem hagyja el őket. Virág vasárnap sem hagyja el az Úr az övéit, hanem azt halljuk, hogy bemegy a templomba, és gyakorlatilag a templom megtisztítása is azt jelenti, hogy az Úr semmiféle törvénytelen dolgot nem hajt végre, amikor a pogányok udvarát megtisztítja a pénzváltók asztalaitól és az árusoktól, hanem éppen ellenkezőleg a törvényt és a proféták rendjét tölti be, amikor a pogányok udvarát újra alkalmassá teszi arra, hogy az Isten választott népe az egyisten kereső pogányokkal együtt újra együtt tudjon imádkozni. Ez volt az Isten akarata. Ezért volt a templomban a pogányok udvar, egy óriási nagy udvar. De a farizeusok, az írástudók és a papok ezeket egészen más céllal használták. És gyakorlatilag a saját egyházi fenntartású gondolataikat az Úr törvénye fölé helyezték. Igen, mennyire el tud vakulni az ember, amikor nem a templomból viszem haza az igét, hogy az otthonomat formálja, hanem az otthonom nyomorúságát hozom a templomba, és a magam képére formálom a templomot, a gyülekezetet, annak hangulatát. Fordítva kell, hogy működjön. Ezért is fontos a templom megtisztítása, mert az Úr Jézus elmondja, hogy a templom az az ő atyának az imádság háza. Ez a funkciója, az Istennel való lelki beszélgetésnek a helye a templom. Én ezt úgy szoktam lefordítani a magam számára, hogy a templom mindig lelki átszálló hely. Ide megérkezik az ember elfáradtan, és ha Isten igéjébe hittel kapaszkodunk, akkor felüdítve tud minket Isten tovább küldeni a további nagy Isten tisztelet felé. Az egész élet Isten tisztelet kell, hogy legyen. Az Úr Jézus erre akarja felnyitni a korabeli zsidóságnak a figyelmét és hitét, akik annyira ragaszkodtak a templomhoz ezer körömmel, amikor arról érdeklődnek, hogy hogyan jön majd el a vég, és hogyan lesznek az utolsó napok, akkor az Úr Jézus azt fogja mondani, és amikor a főpapok még azt kívánják, hogy mutasson újabb jeleket, akkor azt mondja, hogy nem ad több új jelet, csak egyet mond, hogy a templomot lerombolja, és 3 nap alatt újra felépíti. A templom lerombolása itt kimondottan azt jelenti, hogy szabadítsátok fel magatokat a templom fogsága alól. Romboljátok le magatokban azokat az elvárásokat, amely egy építmény felé van táplálva az életetekben. És szabaduljatok fel az élő Krisztusnak, az egy Istennek az imádására. Az Úr Jézus elmondta már a samáriai asszonynak, hogy az Isten lélek, akit lélekben és igazságban kell imádni. Amikor majd az Úr Jézus nagypénteken keresztre feszítetik, tudjuk, hogy mint az Isten báránya, úgy fogják őt keresztre feszíteni. Abban az órában, amelyben a jeruzsálemi templomban bemutatták a szentek szentjébe a bűnökért való áldozatot. Ha egy picikét utána olvasunk, akkor rájövünk arra az információra, ami nagyon fontos, hogy a szentélyben lévő szövetségnek a szent ládájának a fedele héberül olyan magyarázatot és nevet hordoz magában, amelyet magyarra lefordítva úgy tudunk visszaadni, hogy a kiengesztelés helye. Erre a ládára, ennek a fedelére kellett az állatnak a vérét ráhinteni. És amikor ez a vér, ami a bűnös embereknek a bűnét szimbolizálta, találkozott a láda fedelével, amely a kiengesztelődésnek a helye, a bűnbocsánatnak a helye, akkor Isten a nép bűnét megbocsájtotta. Amikor nagypénteken az Úr Jézus meg fog halni, és a templom kárpítja ketté hasad, akkor az Úr Jézus hirdeti, a templom leromboltatott, új kultusznak jön el az ideje, az ő teste pedig, amely meghal, a halál martalékává válik, 3 nap alatt megépítetik. Pál apostol ezt a csodálatos képet viszi tovább, és ezért mondja, hogy minden szabad nekem. Igen, minden szabad. De minden épít? Nem, nem épít minden. Minden szabad nekem. Igen, mondjuk sokan, de nem minden használ. És minek nem használ? Annak a testnek, amely a Szentlélek Isten temploma. Pál apostol ezt ezért viszi ilyen gyönyörűen végig, a templomtól, a Krisztus testén át, a mi testünkig, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek Istennek temploma, nem a magatokéi vagytok, áron vétettetek meg, dicsőítsétek hát Istent teljes szívetekből. Kedves szeretett testvérek, ma úgy kéne, hogy hazamenjünk virágvasárnap ünnepén, hogy Jézus bevonult a szívünkbe, és a testünk betelt Szentlélekkel, és mint a Szentlélek Isten templomai hordoznunk kéne az élő Isten szeretetét, türelmét és békességét. De nagy dologra hív minket az Úr, és de nehéz ennek a szolgálatnak eleget tenni, amikor a hétköznapok próbálnak, terheket raknak ránk, és megpróbáltatik sokszor még a hitünk is. De hiszem és vallom, hogy az az Úr Jézus, aki sír Jeruzsálem fölött, már sokszor sírt a mi életünk fölött, és nem vagyunk egyedül, amikor sírunk a nyomorúságok láttán. Soha ne feledjük, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő nem ebből a világból való, és ezért ez a világ ki is veti magából. Ha befogadjuk az Úr Jézust, igen, lesznek olyan élményeink, amikor mi is ezt éljük át, hogy Uram, talán túl érzékeny vagyok, nem ebből a világból való vagyok, ez a világ nem nekem való. Nem bírom a gonoszságnak, vagy a bűnnek, vagy a szeretetlenségnek ezt a fajta fajsúlyát és nehézségét. És akkor jusson eszünkbe, hogy az Úr Jézus miért imádkozott a főpapi imájába. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azért könyörgöm, hogy őrizd meg őket a világban. Igen, akkor is, ott is Jeruzsálemben voltak emberek, akik az Úréi voltak, megőrizte őket, és hiszük azt, hogy ma is sokan az Úréi vagyunk, s meg tud minket őrizni. Csak soha ne feledjük el, hogy kiül a lelkünk trónusán, és soha ne feledjük el, hogy Jézus hogyan vonul be Jeruzsálembe, minden esélye megvolt, hogy földi király legyen, de hogy szoktuk mondani, ez elég snasz lett volna a világ mindenség királyának, hogy egy kis Jeruzsálemben királyá választassa magát. Ő sokkal nagyobb királyságra pályázik, a szívünk és az életünk királya szeretne lenni. Isten nyissa meg a szívünket imádságra, jöjj királyom, Jézusom, íme szívem, átadom. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged virágvasárnapért, ezért a csodás és gazdag ünnepért, amelyet ma is ebben az esztendőben is nekünk ajándékoztál. Köszönjük, Urunk, hogy ma is volt veled találkozásunk a te igéd és lelked által, és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy nem engedsz el úgy bennünket a templomból, hogy ne adnád tudtunkra azt a vágyadat, hogy velünk szeretnél jönni. Köszönjük, Urunk, hogy a nagybetűs élet is lehet Isten tisztelet, sőt az a legigazibb Isten tisztelet, mert ott tudjuk gyakorolni azt, amit itt a templomban hallunk, amit tőled kapunk. Engedd meg, Urunk, hogy ne úgy vonuljunk életünk útjain, mint akik urak és királyok, hanem úgy, mint akik a szelíd lelkű Jézusnak a tanítványai. Taníts meg bennünket, Urunk, megmaradni a te szelídségedben és a te alázatodban. Engedd meg, Urunk, hogy ez ne alázatoskodás legyen, és nem is képmutatás, hanem őszinte lélekből fakadó krisztusi indulat. Úrunk, hogy is tehetnénk bizonyságot te rólad, ha nem a magatartásunkkal, ahogyan járunk és kelünk embertársaink között. Jöjj, Urunk, és segíts nekünk ebben, hogy a tartásunk, a lelki járásunk, a lépteink krisztusiak tudjanak lenni. S Urunk, ha kísért a hatalom, adj nekünk bölcsességet, hogy a két kezünkbe a te kezedet tudjuk megragadni, nem pedig földi, elmúló kincseket, amelyeket a moly vagy a rozsda megemészt. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg életünket, s jöjj, Úr Jézus, segíts nekünk, hogy a trónust, ami a lelkünkben van, meg tudjuk tisztítani a mai napon, és hívunk, Urunk, hogy te foglald el azt újra önmagadnak. Úrunk, életváltozás történik ott, ahol a kormány rúd mögött te állsz, mert más lesz az irány, más lesz a szó, más lesz a hangszín, s más lesz az élet értelme. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, segíts nekünk, hogy a nagy héten is úgy tudjunk végig menni te veled, hogy osztozni tudjunk keresztedben. Engedd meg, Urunk, hogy legyen időnk, legyen vágy a szívünkben, veled egy keresztúton járni, hogy a mélységeket megjárva, keresztünkkel szembesülve, téged látva a keresztván szenvedni, tudjunk eljutni a húsvéti feltámadásig, s addig a boldog bizonyság tételig, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Úrunk, így legyél a betegekkel, a gyámoltalanokkal, a gyászban járókkal. Te legyél, Urunk, a mai világ vezetőivel, hatalmasaival, az urakkal, a királyokkal, mindazokkal, Urunk, akiknek hatalmat adtál a kezükbe. Adj nekik szívet, Urunk, vedd el tőlük a kőszívet, s engedd meg, hogy hús szívük legyen, amely érez, s együtt tud gondolkodni a kisemberrel is. Könyörgünk, Urunk, magyar népünkért, nemzetünkért, hogy egész népünknek lehessen húsvétja az idei húsvét, s engedd meg, Urunk, hogy ez lelki módon is átjöhessen személyes életeken, családokon. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket is, áld meg benne egyháztagjainkat, légy irgalmas és könyörületes személyes életünk felé, és könyörgünk, Urunk, hogy Te legyél a mindenkori kicsinyekkel, a gyermekekkel, mindazokkal, akik szeretettel és odaadással, szakértelemmel hordozzák őket és foglalkoznak velük, s légy, Urunk, a világ kicsinyeivel is, a hajléktalanokkal, a nincstelenekkel, a senkikkel. Urunk, neked van hatalmad őket meggazdagítani. Jézus Krisztus nevében dicsőség legyen neked, Szent Háromság Úristen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.